Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Sohasem hátrálok meg, kuruc vagyok, és csak a nemzeti politika érdekel. Se pénz, se az európai pozíciók, se a nemzetközi elismerés nem csábít, jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán újra választott pártelnök, aki azt ígérte, hogy a következő egy évben azon dolgozik majd, hogy a Fidesz rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak. Orbán Viktor a Budapest kongresszusi központban tartott eseményen megköszönte a küldötteknek a bizalmat, és arról beszélt, soha nem rejtette véka alá, hogy a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. A volt miniszterelnök hangsúlyozta, a Fideszre és a KDNP-re mindig úgy gondolt, mint a szuverén Magyarország célját értő olyan bajtársak közösségére, akik készek ezért évtizedeket áldozni az életükből. Megjegyezte, nincsenek illúziói, ismeri az ellenfeleit, ezért tudja, mi vár Magyarországra. Szerinte a hatalomra jutott liberálisok kinyitják a kapukat, jönnek az idegenek és kizsebelik Magyarországot. Arra is kitért, tudja, hogy a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történnie a nemzedékváltásnak. Jöjjenek a fiatalok, 40-esek meg 30-asok, akik hajlandóak beletenni 30-40 évet az életükből a haza szolgálatába, fogalmazott a pártelnök. Sokan kaptak érdemi indok és jogosultság nélkül magyar állampolgárságot az utóbbi években. Ezeket az ügyeket is feltárjuk belső vizsgálat keretében, közölte Velkei György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az államtitkár a közösségi oldalára feltöltött videóban kijelentette, lezárják a kiváltságok korszakát a Külügyminisztériumban. Azt mondta, az állampolgárságok és a diplomata útlevelek ügyében folyamatosan dolgozzák fel az adatbázisokat, és napról napra jutnak információkhoz újabb és újabb érintettekről. Velkei György László beszámolt arról is, hogy a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, fűzte hozzá. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében félfordulatra van szükség, és a Fidesznek vissza kell térnie a polgári, nyugatos konzervatív patrióta irányhoz, mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus szerint a Fidesznek lehetnek jogos fenntartásai az Európai Bizottsággal szemben, ugyanakkor az Európai Unióval érdemi párbeszédet kell folytatni, és keresni kell a megállapodások lehetőségét. Ukrajnáról szólva elmondta, jogállamisági és kisebbségpolitikai kérdésekben bírálható, ugyanakkor szomszédos országként meg kell találni az együttélés és az együttműködés módjait. A Fidesz nem tudta kivédeni azokat a szerinte alaptalan vádakat, hogy orosz barát, miközben a párt identitásának szerves része a nyugati és európai elkötelezettség, a szomszédos népekkel való együttműködés és a külhoni magyar közösségek támogatása. Ezek azok az értékek, amelyekhez a pártnak vissza kell találni, fogalmazott Németh Zsolt. Két napon, hétfőn is kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várható a Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke kiemelte, hogy a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnöki hivatal idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, az úgynevezett kekvák ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről, valamint az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló indítványokat. Végül az időjárásról. Nyugat felől a legtöbb helyen kiderül az ég, de képződnek, illetve érkeznek is fölénk felhők, így előfordulhatnak felhősebb tájak. A nappali csapadékgócok lecsengése után legfeljebb néhol lehet kisebb eső, zápor. A nyugati a szél mérséklődik. A minimum hőmérséklet általában 12 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős északi részeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Ez a hinta szék tud ezer egy mesét, és köré gyűlik mind a szép.
Itt csukott szemmel is jól ismernek a fák, meg az ég.
Aki ül, aki áll, aki él, mint füli a száj.
Derekem fut a csend, és fölénk száll.
Belebújik a szél, így hazatalál.
Derekem fut a csend, és körénk száll.
Belebújik a szél, így hazatalál. Nem száll.
Jobb helyből elég egy, csak a szíved kell követned.
A tudás öröksége.
Kedves hallgatóink, a történelem egyik legismertebb és legtovább uralkodó monarchája, 14. Lajos, a napkirály neve szinte egyet jelent a fényűzéssel, a hatalommal és az abszolút uralkodói tekintéllyel. Az uralkodó több mint 7 évtizeden át állt Franciaország élén, és olyan korszakot teremtett, amely nem csak hazája, hanem egész Európa politikájára, kultúrájára és mindennapjaira is jelentős hatást gyakorolt. A Versailles-i kastély pompája, a királyi udvar szigorú rendje és a központosított államhatalom mind az ő nevéhez fűződik. Dr. Kis László történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzor emeritusza tartott előadást 14. Lajos életéről és koráról. A hallgatóság betekintést nyerhetett a napkirály személyiségébe, uralkodásának legfontosabb eseményeibe, valamint abba a történelmi környezetbe, amely Európa egyik legmeghatározóbb alakjává tette őt. Műsorunkban most ennek az érdekes és sok tanulsággal szolgáló előadásnak az első szerkesztett részét sugározzuk. Dr. Kis László történészt hallják.
Hölgyeim és uraim, egy kellemes időutazásra invitálnám önöket, és örülök neki, hogy ennyien eljöttek. Visszautaznánk az időbe egészen a 17. századi Franciaországba, konkrétan 14. Lajos udvarába. Ebben a körben úgy hiszem mindenki ismeri 14. Lajosnak, a napkirálynak a nevét, meg többé-kevésbé a tevékenységét is. Azzal sem szállnának vitába velem, hogy azt állítanám, hogy ő volt a korújkori Európa egyik legismertebb és legnagyobb, vagy talán a legnagyobb uralkodója. Mitől volt ő nagy? Nem elsősorban attól, hogy példátlanul hosszú ideig, 72 esztendeig uralkodott. Ezzel szerintem az európai ranglistán a number one, vagy a dobogó bármelyik helyére biztosan felállhatna mindmáig. Sokkal inkább azért tekintjük őt nagynak, mert hosszú uralkodás alatt teljesedett ki az úgynevezett etatizmus, vagyis az állam minden hatóságára, valamint az Isten kegyelméből való uralkodó teljhatalmára, elvileg korlátlan hatalmára épülő abszolút monarchia. Az abszolút monarchia kormányzati gépezete, ezt is jól tudjuk, az 1680-as, 1690-es évekig viszonylag olajozottan működött, és nagyon szakszerűen igazgatta kevesebb, mint 50 ezer ember a 20 milliós Franciaországot. Már csak emiatt is, még évtizedek múltán is Európa kevésbé fejlett országaiban nem csak csodálták, nem csak irigyelték, hanem követni, utánozni, másolni is próbálták ezt a kormányzati modellt, hiszen nyugodtan nevezhetem, vagy mondhatom ezt a szakkifejezést is. A mai alkalommal én azt tervezem, hogy felvázolom a napkirálynak a életéből a legfontosabb eseményeket, megismerkednek majd az uralkodó hétköznapjaival is, akár intim életével is. Szó lesz majd a Párizstól nem messze felépített Versailles-i palotáról, amelyet, illetve épület együttesről tulajdonképpen, amelyet egész Európa irigyelt és csodált, és ugyancsak utánozni, másolni igyekezett. Mert ne felejtsük el, hogy főleg a 18. században, 14. Lajos stílusban épülnek föl majd például olyan új fényes uralkodói központok, mint Bécs mellett a Schönbrunni kastély, a poroszoknál Potsdam, vagy a távoli Oroszországban Pétervár mellett a Finnöböl partján Petrodvorec első vagy Nagy Péter nyári palotája, amely egy az egyben igyekezett lemásolni mindazt, ami Versailles-ban tapasztalható volt. Szökőkutakkal, parkokkal, vízművekkel, mesterséges csatornákkal és így tovább. És persze majd megismerkedünk az én vezetésemmel az udvari élettel is. Felvillantom azt, hogy nem fenékig tejfőr volt akkor uralkodónak lenni, akinek a mindennapjait a felkeléstől a lefekvésig gúzsba kötötte a spanyolos udvari etikett. Hogyha valahol valaki Európában bárhol ránézett a toronyórára, mit tudom én, 10:30-kor, akkor tudta, hogy Versailles-ban 14. Lajos mit csinál. És biztos, hogy mindig ugyanakkor ugyanazt csinálta. És egy nagy udvari színjáték, egy színpadi előadás volt ez az udvari élet. Mindenki szerepet játszott. És örült neki, hogy szerepet játszhatott, és nem magát adta. A legnagyobb kegy az volt, hogyha az uralkodó ragyogásából, fényéből egy fénysugár időnként rávetült. Hogyha elleshette az uralkodó egy bólintását, vagy az az irtózatos megtiszteltetés érte, hogy az uralkodó felkelésekor mondjuk életében egyszer ő nyújthatta át neki a papucsát. Ez az udvari nemességet kielégítette, és 14. Lajostól sem volt idegen. A másik kérdés, hogy a nagyság párosult-e népe szeretetével? Kedvelték-e őt életében, halálában, vagy halála után? Hát ezzel kapcsolatban már megoszlanak a tudományos vélemények is, hogy néhány példát említsek, a korból kiragadva, 5 évvel vagyunk a teljhatalom megragadása után, hogy 1661-ben meghalt Mazarin, aki azt tanácsolta neki, hogy ne töltse be a főminiszteri tisztséget, hanem ezt is vonja magához. Ő ennek eleget is tett, és valóban élet és halál uraként kezdett uralkodni. Ez a párizsi népnek nem tetszett, amit egyebek között ez a akkor terjedő, Párizsban terjedő, gonoszkodó versike is mutat. Hagy olvassam föl. E dicsfénytől övezett király bölcsebb, mint Cézár, derekabb, mint Sándor. Azt mondják, hogy Isten adta nékünk, ó, bárcsak visszavenni. Nem szeretik. Vagy hadd idézzem megboldogult Pap Imre kollégám, a Debrecen Egyetem kiváló történésze megállapítását a napkirály halálával kapcsolatban. 1715. szeptember 9-én minden pompa nélkül 100 000-es elkeseredett tömeg szitkozódása közepette helyezték örök nyugalomra. Ilyen még nem történt francia király temetésén. A 17. század végén természetesen más vélemények is voltak, nem csak Franciaországban, hanem Európában, különböző udvarokban. Nagyon sok helyen őt tartották az akkori világ legnagyobb királyának. Tudni kell ez azt is, hogy az 1680-as évektől már Nagy Lajosként is tisztelték. Tehát nem csak napkirály megnevezés illette őt, és ő, mivel nem volt szerény ember, saját magáról ugyanezt tartotta, hogy ő a legnagyobb az akkori világban. És miért is ne tarthatta volna, hiszen Spanyolország már hanyatlóban volt. 5. Károly, vagy az őt követő 2. Fülöp idején Spanyolország volt a világ number one-ja, hogy megismételjem ezt a kifejezést. Az első számú hatalma. De az 1600-as évek közepén, 2. felében már csak árnyéka volt önmagának. Tehát joggal állíthatta magáról, hogy én vagyok a legkülönbb. És ráadásul azért is vagyok a legkülönbb, mert én Isten kegyelméből uralkodok. Nem pedig, mint a német-római császárok, akiket a választófejedelmek kegye juttatott a bársony trónusra. Tehát engem nem a választófejedelmek helyeztek ide, hanem főpapi közvetítéssel maga az Isten. És egyedül csak neki tartozom felelősséggel. Én hozom a törvényeket, azokat a törvényeket, amelyek mindenkire nézve kötelezőek, de rám nem. És tetteimért majd az Úrnak tartozom csak elszámolással, senki másnak ezen a földön. Áttérve a másik fontos témára. Azt gondolta volna az ember, amikor a Valois dinasztia kihalása után a rokonági Bourbonok és személy szerint 4. Henrik, Bourbon Henrik került a trónra 1589-ben, hogy ez a hatalmas étvágyú, nőfaló uralkodó, aki valóban az udvarban széles rendet vágott az udvarhölgyek között is, hiszen feljegyzéseink szerint 40 szeretője volt, akiktől 12 törvénytelen gyermeke született. Szóval azt gondolták egykoron, hogy na, az utódlással sem az ő esetében, sem a továbbiakban nem lesz gond. De már gond jelentkezett, hiszen ő ugyan nagyon termékeny volt, viszont ez az első feleségéről nem mondható el, mert valóan Margit nem tudott nemhogy fiúgyermeket, fiútódot szülni, hanem még lány sem. Ezért döntött, tudnélik, egy uralkodónak, mint férfinak az első számú kötelessége volt az, hogy biztosítsa az utódlás lehetőségét, és lehetőleg minél több fiút hozzon, vagy segítsen a napvilágra a felesége közvetítésével. Tehát elvált tőle, már meglehetősen idős ember volt, de férfiasságát még mi sem mutatja jobban, mint hogy Medici Máriától, Mária, a 2. felesége 2 fiúval és 3 lányjal ajándékozta meg. izzadt homlokukat letörölhették a Louvre-ban, hiszen ez volt akkoriban még a legfőbb királyi székhely, elhárult az utódlás gondja, elhárult a dinasztia kihalásának a veszélye. Nem sokáig, hiszen a fia 13. Lajos néven követte a trónon, ő sem az apja, sem a fia a leendő 14. Lajos fizikumát, mentalitását és szellemét nem örökölte. Nagyon gyenge fizikumú ember volt, állandóan betegeskedett, viszonylag fiatalon meg is halt egyébként, tehát csenevész volt, és ráadásul dadogott, és emiatt nagyon gátlásos lett. A gátlásosságát csak fokozta, hogy Medici Mária az anyja az udvar szeme láttára többször elnáspágulta, ez pedig nem tett jót az ő mentalitásának. A szorongását tovább fokozta, hogy tulajdonképpen még gyermekként, 14 éves korában az anyja unszolására feleségül kellett vennie Ausztriai Annát, akivel sem ekkor, sem később nem szívlelték egymást. Most nagyon enyhén fogalmaztam. Annyira nem szívlelték egymást, hogy 3 évig nem háltak együtt. Ezt mondjuk lehetne magyarázni azzal, hogy mindketten még fiatalok voltak, hiszen egykorúak voltak, 1601-ben született Lajos, számoljunk utána, hogy még 14 éves lehetett csupán, de az már gyanús volt, nem csak az udvari orvosoknak, hanem az udvar népének is, hogy 17 évesként is nagy évben elkerülte a feleségét. Ez már megsokalta az ő gyóntató papja, az udvari gyóntatója, és penitenciaként, vezetlésként tulajdonképpen megparancsolta neki, hogy igenis rendszeres időközönként látogassa meg a feleségét. A gyóntató papja unszolásának nyilván ő eleget tett, de hát ez a rendszeresség csak késett, mert a következő 2 évben mindössze 4 alkalommal látogatta meg a feleségét mindenfajta eredmény nélkül, viszont az a szóbeszéd, hogy talán nincs is vele minden rendben, akkor szűnt meg, amikor udvarhölgyeknél keresett és talált vigasztra, bár azt is hozzá kell tenni, hogy az egyik inasához mély érzelmi viszonyok is fűzték. Felesége sem akart az árdába vonulni, neki is voltak alkalmi kapcsolatai, és ezek közül a férfiak közül kiemelkedik állítólag Buckingham herceg, még nem 1627-ben Buckinghamet, aki első Jakabnak a kegyence volt, egy jó akarója törrel agyonszúrta. És most jön a igazi tragédia vagy trauma. A következő 17 esztendőben nem éltek házas életet. Ennek semmiféle nyoma nincsen. Úgyhogy már mindenki úgy gondolta, lemondóan legyingetve, hogy hát itt az utódlással aztán nagyon nagy baj lesz. És 1638. szeptember elején valóságos isteni csoda történt. Megszületett a Dauphin, megszületett a trónörökös. Ezt még a mindenhájjal megkent Richelieu is újongással fogadta, és első felindulásában azt javasolta, hogy adják a csecsemőnek a Dieudonné, az Isten adománya nevet. Végül is ezt a nevet nem adták neki, de a hosszú ideig így is nevezték őt az udvarban. A találgatások viszont, hiszen még egyszer mondom, 17 éves kihagyásról van szó, az apaságról továbbra is ott keringtek, ott lengtek. Az anyaság ugyanis nem volt kérdéses. A szülések nyilvánosak voltak, akár a nász éjszakák is. A fél udvar ott volt, a szülősátor övező nagy sátorban nézték, hogy hogy bújik ki a gyerek, hogy ki ne cseréljék, hogy törvényes legyen. Mert mi van akkor, hogyha véletlenül halva születik, és hirtelen kicserélik egy éppen akkor az udvaron született nagyszámú gyerek valamelyikével. Tehát az anyaság nem gond, de az apaság igen, és egy régi a francia közmondás is közszájon forgott, nevezetesen azt látni, hogy jön ki a gyerek, de azt nem, hogy megy be. Gyanakodtak az egyik inasára, gyanakodtak Dankré Márkira, sőt magára Buckinghamre is, de hát mind a kettő butaság volt, mert ahogy mondtam, Buckingham 1627-ben meghalt, és a Márki is már 1638 előtt megtért az úrhoz. De az a lényeg tehát, hogy Lajos megszületett, még ha ilyen csodás körülmények között is. Thank you. Mint ahogy az életben lenni szokás, a születés együtt járt a halállal. Még 3-4 éves volt csupán, amikor az addigi teljhatalmú főminiszter, államminiszter Richelieu meghalt, majd néhány hónappal Richelieu halál után az apja is megtért az úrhoz. Amikor már érezte közelgő halálát, az előző év tavaszán magához hívatta fiát, és egy nagyon rövid, de nagyon érdekes és sokatmondó párbeszéd, dialógus zajlott le közöttük. Ez elsősorban abból a szempontból érdekes, hogy láthassuk már ezt a 3-4 éves gyereket milyen tudatosan készítgetik föl az uralkodás mesterségére. Milyen tudatosan készítik föl arra, hogy neki már 4-5 éves korában uralkodóhoz méltóan kell viselkednie. És el kell várnia az 50-70 éves udvari emberektől is, hogy őt megtiszteljék. És ő úgy viselkedjen velük, tehát beleverték, hogy te leszel a király. Hamarosan. No, a dialógusra visszatérve, hogy hívják önt jelenleg? Kérdezte a beteg apa. 14. Lajosnak, apám uram, mondta a kisfiú öntudatosan. Még nem. Válaszolta keserűen a halálára készülő apa. Tehát már a neveltetésénél is vagyunk, és hadd mondjam el, hogy mielőtt Richelieu meghalt, már gondoskodott az utódáról is, egy itáliai származású, szintén minden hájjal megkent diplomata pap személyében Mazzarininek nevezték, amíg a pápai udvarban szolgált, utána franciásította a nevét, Jules Mazarin lett belőle. Tehát Mazarin megígérte Richelieu-nek, hogy nem csak a keresztapja lesz, hanem a gyámja is, meg a nevelője is, tehát gondoskodni fog a neveltetéséről. Ehhez a kellő hatalma is megvolt egyébként, hiszen az uralkodó halála után Anna királyné megszegte a férje végrendeletét, amely arról szólt, hogy egy régens tanács, egy kollektív testület kell, hogy vigye az ügyeket, amíg Lajos nagykorú nem lesz. Ugye ez mindenütt így szokott lenni Európában. A régens tanácsot félretolva, ő ragadta kezébe a hatalmat, és ettől kezdve a következő években Mazarennel együtt kormányzott, újabb szóbeszédek jelentek meg. Az enyhébb, a lájtosabb verzió szerint csak egyoldalú plátói szerelem volt. Anna királynő szerette Mazarent, azt nem tudjuk, hogy ő viszonozta-e vagy sem. Vannak nyomok, hogy talán igen. Van egy olyan másik verzió is, hogy titokban talán házasságot is kötöttek. De minden esetre az uralkodó, a kiskor uralkodó nevében viszonylag jól vitték előre Franciaország szekerét és intézték az ügyeit. Tehát említettem már, hogy a keresztapja lett, gyámapja, és jól felkészíti az uralkodói hivatásra. Melyek azok a képességek, készségek, amelyeket Mazarin is, meg a többi oktatója is Lajosba szinte beleplántált, belevert? Erre a kérdésre akár Saint-Simon herceg emlékiratából is választ kapunk. Saint-Simon hercegről tudni kell, hogy ő udvari ember volt, és amíg kegyvesztett nem lett, amíg félre nem állították, addig nagyon közel volt a tűzhöz. Tehát ő mindenről tudott, és mindenkit ismert. Amikor viszont félreállították, megsértődött, és ez a sértődöttség szinte az egész emlékiratból kitetszik, átsugárzódik, úgyhogy meglehetősen szubjektív módon ítélkezett Lajosról is a legtöbb esetben, de ez a két idézet, amit erre a diára írtam, önmérsékletéről tanúskodik, hiszen a következőket írja. Emellett hiú volt, hiúsága végtelenségig fokozta nagy gőgjét. Szentül hitte, hogy ő ért a legjobban mindenhez. Mondjuk ez más uralkodók erénye is, idézőles erénye is lehetett, viszont ott van a folytatás, a másik, hogy hibái azonban nem homályosíthatják el erényeit. Lenyűgöző és egyedülálló viselkedését, arckifejezéséből, minden egyes mozdulatából magától értetődő méltóság áradt. Nos, hölgyeim, uraim, ő valóban a méltóság európai szintű megtestesítője volt. Az egész lényéből ez a méltóság, ez az uralkodói nagyság sugárzott. És ezt még az ellenségei, az ellenfelei is elismerték. És nagyon jól tudott viselkedni. Még a neveltetéséhez csak egy gondolatot szeretnék hozzátenni. Mazarinen kívül két közepes képességi oktatója volt, egy marsal és egy abbé, akiknek a hiányos műveltsége Lajosra is átragadt, hiszen szintén enyhén fogalmazva a műveltsége meglehetősen felszínes és hiányos volt, de ezt meg kell különböztetni az intelligenciájától. Mert ugyancsak Saint-Simonhoz fordulva, szerintem helytállóan állapította meg, hogy átlagos intelligenciával rendelkezett, sok volt benne a józan ész, egy nagy-nagy önuralommal bírt, és megfontolt is volt. Ezek már olyan kvalitások, amelyek nem minden uralkodót jellemeztek, sem ebben a korban, sem előbb, sem később Európában. Lajosnak ezekre az erényeire szüksége is volt, hiszen 10 éves volt csupán, amikor a 30 éves háború végén, zárójelben teszem hozzá, ez Franciaországot is nagymértékben sújtotta, anyagi pénzügyi tekintetben nőttek az adók, nőtt az infláció, igen feszült volt a társadalmi hangulat, és ráadásul van egy kiskorú uralkodó. A csatorna túlsó partján, Angliában pedig ekkor ölnek meg egy törvényes királyt, Cromwellék, 1649. januárjában. Tehát minden együtt volt ahhoz, hogy elszabaduljon a pokol, és kirobbanjon egy több éven át tartó polgárháborús helyzet, állapot Franciaországban, amely a Front mozgalom néven ismeretes. A Front franciaul azt jelenti, hogy csúzli paritja. Ennek a Frontnak egyébként két összefüggő szakasza volt, kezdődött a parlament frontjával, és folytatódott a hercegek frontjával. A legfőbb királyi bíróságnak a jogvégzett emberei azt szerették volna elérni, hogy az uralkodó velük együtt törvénykezzen, ne önmaga, hanem vonja be őket is, hiszen ez a királyi bíróságnak az egyik alapfeladata. A hercegek pedig sértődöttek voltak, mert vagy eltolták őket a hatalom közeléből, vagy pedig más megaláztatás érte őket, és ezt a helyzetet kihasználva a hercegek pedig minél nagyobb részt szerettek volna kikanyarítani a meggyengült hatalomból. És talán egy kicsit vissza is kívánták forgatni a történelem szekerét az abszolút monarchiától a rendi monarchia viszonyai felé. De most nem is ez a lényeg, sokkal inkább az, hogy ez a zavaros időszak életre szóló, megrázkodható élményekkel gazdagította Lajost, akinek mondjuk azt a megaláztatást is el kellett szenvednie, mégpedig kétszer is, hogy családostól menekülnie kellett Párizsból. 1648-ban, 49-ben vagyunk, pontosan január legelején, amikor az egyik jóakarójuk lélekszakadva rohan a Louvre-ba, hogy felség, öltözenek, meneküljenek, mert jön a csőcselék, az önök életére akarnak törni. És ez a 10 éves gyerek megmaradt az emlékezetében ennek a gyereknek, hogy télvíz idején, hidegben, álmosan, álruhában, settenkedve, lopakodva kellett több hétre elhagyniuk Párizst. Akik a lélektant is bekapcsolják a történelemtudományba, azok azt mondják, hogy az egyik fő oka ez volt annak, hogy nem Párizsban rendezte be az uralkodói központját, hanem megvetette a párizsi csőcseléket, megvetette, lenézte magát Párizst is, és Párizstól 12 kilométerre egy új hatalmi központ építésébe fognak majd 1661-től kezdve. A másik megrázkodható élményéből következő felismerése, hogy ezekre a zavargásokra Franciaországban azért kerülhetett sor, mert gyenge volt a hatalom. Ezért, hogyha én megnövök, és én fogok uralkodni, akkor arra fogok törekedni, hogy az én hatalmam lehetőleg minél erősebb legyen. És ennek ugye érvényt is fog szerezni szintén 1661-et követően. Közben pedig telnek múlnak az évek, még a front időszakában vagyunk, amikor 13 éves korában a párizsi parlament nagykorúvá nyilvánította, majd 3 év múlva megtörténik a reimsi koronázó székesegyházban a felszentelése, megkoronázása, tehát király lett törvényesen, jogilag is. Ettől kezdve ő valóban Isten földi helytartójának számít. Egy Erlanger nevű francia kiváló történész joggal írja, hogy ezzel veszi kezdetét az isteni jog diktatúrája. Uralkodónak, és nem csak róla van szó, hanem már az elődeiről is, mágikus gyógyító hatalmat is tulajdonítottak. Erre még mindjárt egy példa erejéig vissza fogok térni. És az 1650-es évek közepe tája az az időszak, amikor a napkultuszt Bossuet és más főpapok jóvoltából már kezdik egyre tudatosabban építgetni, hogy megtehessék az abszolút uralkodó eszmei ideológiai hátterének. Egyre gyakrabban feltűnik a nap motívum is. Még a koronázásnál és a felkenésnél maradva, ennek van egy évszázados múltja és forgatókönyve. A felkenéssel kezdődött ebben az esetben is, és azzal az olajjal kenték fölt, amelyet legelőször állítólag 496-ban helyeztek Klodvignak a homlokára. És ez az olaj szintén isteni csodának köszönhetően a következő évszázadokban ugyanolyan friss volt, mint kezdetben. Majd következett a koronázás és a koronázási eskü, ez is egy általános szöveg volt, hogy jóságos lesz, igazságos lesz a törvényeket, meg minden, amit kell, be fogom tartani. Na és ennek a ceremóniának a végén, koronával a fején, teljes uralkodói díszben, mögötte az egész udvarral kivonult a székesegyház főbejáratán, ahová már az ország különböző részeiből több száz gyógyíthatatlannak számító, fekélyes, görvély korban szenvedő embert, így nevezték ezt akkoriban, felsorakoztattak. Udvari orvosok először megvizsgálták őket, még azt is megnézték, hogy először van-e itt, meg hogy nem sumákol-e, hogy egészséges, csak hát az alamizsnát várja, mert kaptak egy kis adományt is a ceremónia után. Majd az uralkodó tehát végigmegy a soron, mindenkinek a fejére teszi a kezét, és a homlokától a álláig, a bal fülétől a jobb füléig egy keresztet formál, és hallhatóan, de nem túl hangosan a következőket mondja: a király megérint, az Isten meggyógyít. A király megérint, az Isten meggyógyít. És mit ad Isten? Néhány nap múlva felröppen a hír, csodák történtek, csodálatos gyógyulások. Került sor. Tehát ezzel is próbálták alátámasztani az ő nimbuszát, isteni eredetét vagy származását. Még ugyanebben az évben, miután már megkoronázott uralkodó lett, Mazarin még erősebben és még mélyebben bevezette az államügyekbe. Ekkortól kezdve ő már személyesen elnököl a legfőbb hatalmi intézmény, a magas tanács vagy királyi tanács ülésein. Ő mondja ki minden döntéskor a végső szót. Másrészt pedig, ami talán még fontosabb, hogy a tanítása, hogy készüljön az uralkodói tényleges mesterségre, tovább folytatódott, és Mazarin főleg két dolgot vert a fejébe. Mindennél fontosabb az államérdek. Ugye az etatizmus, l'état, c'est moi, az állam, én vagyok. Kettő, hogy az uralkodó nem árulhatja el, hogy mire gondol. Tehát politikai színjátékot magas fokon művelte ő is, hozzáteszem a 4-5 ezer udvaronc is. Hatalma teljes tudatában, szerintem előre megkoreografált módon a következő évben lovagló csizmában, lovagló pálcát csattogtatva bevonult a párizsi parlament termébe, és röviden azt mondta, hogy mától kezdve megtiltom a királyi rendeletek megvitatását. Az én rendeleteimet az a párizsi bíróság, amelynek ez lett volna feladata, vagy legfőbb feladata, nem vonhatja kétségbe. tehát törvényességi vagy alkotmányossági kontrollt, ahogy ma mondanánk, nem gyakorolhat az uralkodó döntései fölött. Hölgyeim és uraim, akár ez alkalommal már mondhatta volna, hogy az állam én vagyok. De sem ekkor, sem később ezt így soha nem mondta. Ez egy történelmi mítosz, de tudjuk, hogy a nagyuralkodók esetében ilyen mítoszokkal meglehetősen gyakran találkozhatunk. Viszont elég érett volt már ahhoz, hogy hajkurázza nőket. És sok alkalmi kapcsolata között volt egy számára különösen fontos kapcsolat is. Beleszeretett Mazarennek az unoka húgába, 1658-at írtak ekkor, és a fiatalok azt tervezték, hogy összeházasodnak hamarosan. Mazarin, akinek, illetve a családjának pedig nagyon jól jött volna egy ilyen beházasodás a Bourbon királyi családba, nagy államfői bölcsességről tett tanúbizonyságot, amikor azt mondta az unokahúgának, hogy szó sem lehet róla. És azt mondta Lajosnak is, hogy felség, ha szereti, ha nem szereti, önnek más uralkodó házból származó feleséget kell keresni. Ezt hamarosan meg is találták Madridban. Tudnélik, a francia-spanyol viszony már évtizedek óta nagyon feszült volt. Háborúskodással emlékezzünk vissza a vallásháborúk idejére, amikor a spanyolok segítették a katolikusokat, és így tovább. Tehát ennek az áldatlan állapotnak véget kellett vetni, ezért döntöttek úgy Mazarinék meg a spanyol politikusok is, hogy 1659-ben megkötik a pireneusi békét, és ezzel lezárják ezt a hosszú-hosszú tusakodást. És ennek a békének a részeként egy dinasztikus házassági szerződést is aláírtak, negyedik Fülöppel, aki egyébként Lajosnak a nagybátyja volt. Ez a házassági szerződés arról szólt, hogy ő Mária Terézia infáns nőt, Fülöpnek a lányát, akivel tehát unokatestvérek voltak, fogja elvenni. És Mazarin zsenialitását mutatja, hogy a béke egyik záradékába belefoglaltatta, hogy a mennyasszonnyal egy 500 000 aranytalléros hozomány is jár. Mindenki tudta, leginkább a madridi politikusok tudták, hogy a megszabott határidőn belül ilyen hatalmas összeget az államcsőddel küszködő spanyolok nem tudnak megfizetni, hanem még a megszabott időn túl sem, de szorult helyzetükben ebbe is belementek. Na és az áradék másik része arról szólt, amennyiben nem tudják időn belül megfizetni, akkor fönnáll Lajosék, illetve Mária Teréziáék joga a spanyol trónra, tehát ők fogják megörökölni. Az örökösödési jog őket illeti. Erre nem is kellett túl sokat várni, mert az utolsó spanyol Habsburg uralkodó, aki egy kicsit nagyon debilis volt, gyermektelenül ő halt meg, megüresedett a spanyol trón. Na és ez jó lehetőséget kínált arra, hogy 14. Lajosék benyújtsák az igényüket a trónra az osztrák vetélytársakkal szemben. És ebből egy sok évig elhúzódó spanyol örökösödési háború fejlődött ki. A tusakodó felek mögé szinte felsorakozott az akkor Európa minden számottevő ország vagy hatalma.
Kedves hallgatóink, dr. Kis László történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzor emeritusa 14. Lajosról szóló előadásának első részét hallották, amelyben a napkirály személyiségéről, uralkodásának legfontosabb eseményeiről beszélt. Köszönjük figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight all rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. 'Cause I even though there may be time.